153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Igazából el sem tudom mondani, mennyire örülök ennek a riportnak. Egyrészt azért, mert nagyon izgalmas dolgokról fognak hallani. Másrészt is legfőképpen azért, mert két olyan református lelkészt köszönthetek itt a stúdióban, akik a kiskunalasi református gyülekezetbe érkeztek, és itt dolgoznak néhány hete. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Arany Mihelsz Rihárdot, és kedves feleségét Arany Mihelsz Tímeát. Sziasztok!
Szia Ági, köszöntjük szeretettel mi is a hallgatókat.
Én is üdvözlöm a hallgatókat.
Mielőtt bármibe belevágunk, tehát nagyon örvendetes, hogy itt fogtok szolgálni. Timi ugye a Sziládi gimnáziumban, Ricsi János halmán alapvetően, de azért majd erről mesélni fogsz, fogunk vele találkozni itt Kiskunhalason is. Azt áruljátok el nekem, ugye Timi Arany Tímea, Ricsi Mihelsz Rihárd, miért így vettétek fel a neveteket? Ez biztos sokan megkérdezték már, Timi.
Igen, ez egy érdekes történet, mert amikor ott ültünk a polgármesteri hivatalban, és akkor kérdezte a hölgyem, hogy akkor hogy lesz a nevünk, akkor hogy megmarad a saját, hogy Arany Tímea maradok, vagy akkor Mihelsz Arany Tímea, vagy ezt hogy gondoljuk. És akkor így egymásra néztünk, és ez kapásból, hogy hát akkor névsor első lehet a gyermekünk. Tehát, hogy ez ilyen, ez így megmaradt, meg hogy ez arany név, tehát, hogy ez könnyebben bemutatkozásnál, és úgy jobban az embernek úgy megragad. Tehát ritka is, meg hát a Mihelsz is nagyon szép név, így, tehát, hogy nyilvánvaló, de hogy az arany azért az csak
meg,
jobban.
Meg azt szerettük volna, hogy a születendő gyermekünk az arany nevet is vigye tovább.
Értem. Igen, ez a kettősség, ez viszonylag gyakran lehet vele találkozni, hogy megtartják mind a két nevet, csak az a ritkább, hogy a feleség neve kerül előre.
De van rá mód, így ezt választottuk, mert eszünkbe jutott az, hogy arany M, de azt meg nem lehet.
Aranyom. És akkor,
igen, az is.
Igen, volt.
De így maradt ez is, tehát hogy ez egy, szerintem egy jó választás volt, meg jó döntés.
Ez igazából nem azt jelenti, hogy én vagyok a szóvivő így a családunkban. Tehát így
kettő, de ez semmiféle sorra
nem.
Pusztán a gyerek legyen elő a névsorba.
Igen.
Megértem. Igen. Egyébként jobb is a ritmusa. Kipróbáltam fordítva is, és egyszerűen szebb, jobb a ritmusa ennek a szónak ezt így, hogy arany ez.
Köszönjük.
Igen, csak szoknom kell még, mert hogy mentem egyetem utáni képzésre még, és volt felvételi, és én abban a tudatban voltam, hogy én középtájon vagyok mindig a névsorban. Erre én voltam az első, így meglepődtem, hogy most akkor nekem kell bemennem, úgyhogy kicsit hebegtem, habogtam, de...
Saját csapdádba estél.
Így van, de aztán persze sikerült minden, csak meglepett, tehát még szokni kellett.
Így van, 4 éve vagytok házasok, de hogy tulajdonképpen nagyon izgalmas az a hely is, ahonnan érkeztetek, hiszen Sejebről érkeztetek, ami hát egy nagyon érdekes település, ugye, mert 70% cigány, 30% magyar lakosság van, tehát egy nagyon nehéz missziós feladatban voltatok, egy kicsit erről meséljetek, vagy a Ricsi már is mutatott, hogy nem volt ez olyan nehéz, na szóval meséljetek erről a munkáról.
Hát az elejét kezdem, hogy felkérést kaptunk erre, hogy cigány missziót végezzünk. Tapasztalatunk volt róla, tehát hogy azért fogalmunk már volt a dologról. Oda kerültünk, és igazából a módszerünk az nagyjából annyi volt, hogy nyitottak voltunk, elmentünk a családokhoz, beszélgettünk. Nagyon nagy előny volt az, erről majd Timi többet tud mondani, hogy a helyi általános iskolába tanítóként dolgozott, így a gyerekeken keresztül a szülőket megismertük. És igazából én azt mondom, hogy egy nagyon jó közösség alakult úgy ott ki, nagyon jó baráti kapcsolatok alakultak az idő folyamán. Tehát igazából azt tudom mondani, hogy nehézség nem...
Nem hiszem, nehézségként hogy... éltétek át.
Igen, tehát nem annak szerintem. Jól gondolom?
Jó, abszolút jó.
Hány évet töltöttetek ebben a munkában?
Három évet töltöttünk ott. Igazából nekünk szerintem akkor kovácsolódott jobban össze a házas életünk, mert hogy én tanítottam, tehát hogy reggeltől benn voltam, és napközis tanár is voltam a végén, és ahogy hazaértem 4:30 körül, akkor utána 5 tájékán már érkeztek a gyerekek, a nagyobbak is, ugye, akiket meg Ricsi tanított tanodába, és külön óráztunk. Tehát ilyen nagy élmények azért voltak, és sikerélmények, hogy tavaly például volt olyan gyerekem, már így beszélek róluk, igen, hogy három tantárgyból bukott, és idén például nem bukott meg semmiből, és jött örömmel mondani, hogy fú, hát hogy nagyon köszönni, hogy nem bukott meg semmiből, és hogy hálás, hogy egész évben jöhetett, és együtt tanultunk, és ezek nekünk olyan erőt adott, hogy ennyire, tehát ők is annyira ragaszkodtak hozzám, hogy ennyire tudtuk ezt viszonozni, hogy nekem tehát az előtér az tele volt gyerekrajzokkal. A kedvencem, amikor a gyerkőcöm írta, hogy Csicsi bácsinak szeretettel, mert nem tudta leírni a röbetűt, és Csicsi bácsi maradt. Ezen annyit mosolyogtunk, és rengeteg rajz, de mindet elhoztuk most a költözésnél, és megtartom, mert mindegyik egy-egy gyermeknek a lelkét is megmutatja, meg azt, hogy mennyire ragaszkodtunk egymáshoz. Én nagyon szerettem, és szeretem őket a mai napig is. Mikor költözködni kezdtünk, akkor odajött egy nagylányom, és mondja nekem, hogy de nehogy ezeket a gyerekeket jobban szeresse, mint minket. Jaj, mondom, hát drágám, mondom, ez nem ilyen egyszerű, de mondom, úgyis levelezni fogunk. És akkor elindult a levelezés, hát ugye ez megmondta, hogy papír alapon, hogy lássam a kézírásukat, és visszaküldöm. És akkor ezzel is legalább tanulunk még egy pluszban. Én azt gondolom, hogy mi ezt ilyen szépen éltük meg, vagy próbáltuk megélni. Értek persze támadások, és másik részről, hogy túlságosan szeretjük a cigányokat, kevesebbet foglalkozunk a magyar gyermekekkel, bár ez nem jelző, mert körülbelül 3-4 magyar gyerek volt, akivel foglalkozhattunk volna. Ami még de érdekes
gondolom
volt.
A faluban ez volt az arány, tehát egyszerűen több gyerek is család
persze,
volt.
Persze, tehát, és akkor mikor meg eljöttünk, vagyis közöltük, hogy mi sajnos most már el kell, hogy jöjjünk, és ugye egy kis kunhalason megkaptuk ezt a lehetőséget, akkor a püspök úrhoz szerettek volna menni, mert hogy akkor aláírás gyűjtenek, hogy mi akkor is maradjunk.
Tiltakozás, és megtartanak benneteket.
És akkor próbáltuk ott őket nyugtatgatni, hogy de hogy így ne aggódjanak, nem rossz helyre megyünk, meg jó, tényleg egy kicsit messzebb van, de hogy a szívünkben mindig ott lesznek, meg szerintem vissza is fogunk mindenképpen járni. Én nagyon szépen éltem meg, persze azokat a mélységeket ott meglátni, és nyomorúságokat, az azért néha nagyon a szívemet úgy megviselte, a lelkemet, úgyhogy Ricsi sokáig hallgatott esténként, hogy mi történt velem aznap.
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk hallgatóink. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon érdekes történeteket fognak hallani. Partnereim, akikkel beszélgetek, két református lelkészít Kiskunhalason frissen, Arany Mihály Tíme és Arany Mihály Richárd. Maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Partnereim, Arany Mihály Tíme és Arany Mihály Ricsi, akik Kiskunhalasra érkeztek, itt fognak lakni református lelkészek. Itt beszélgettünk már, hogy milyen munkában voltatok, és tulajdonképpen ezt egy kicsit itt is fogjátok folytatni Kiskunhalason, hiszen Ricsi, neked a munkahelyed nem feltétlenül pont Kiskunhalas, hanem mondd el nekünk.
Hanem Jánoshalma. Jánoshalma azért érdekes, mert Jánoshalma döntően katolikus vallású, református elég kevés van, viszont a cigányság aránya az 20% körül van Jánoshalmán, elég sok református van közöttük, úgyhogy a jánoshalmi református missziói egyházközségben külön van cigány misszió, és a gyülekezet is nyitott erre, aminek én nagyon örülök. A másik dolog, hogy ugye a korábbi években, sejjebben, amit végeztünk cigány missziót, az jó tapasztalat nekem is, mind a kettőnknek, meg előtte azért azt elmondom, hogy sejjebb előtt 2 évig én Debrecenben voltam a Váli István Református Cigány Szakkollégiumnak a lelkésze, úgyhogy a cigánysággal való munka az több évre megy vissza, és van benne valamennyi tapasztalat, és valamennyi látás, úgyhogy Jánoshalmán azt a látást szeretném továbbvinni, vagy szeretnénk továbbvinni, ami eddig is megvolt, ez a nyitottság, ez az elfogadás, meg hogy az a beleérző képesség, hogy megértsem, hogy mi van a háttérben, és mit miért mondanak. Mert hogyha ez megvan, akkor van egy kulcs arra, hogy akkor hogyan tudunk az emberekhez hozzányúlni. Mert hogyha megbízok bennük, akkor én azt gondolom, hogy erőt adok. És a sejben is megláttuk, hogyha bíztunk abban, hogy a apuka az ott tud lenni egy munkahelyen, és egy kicsit kell nógatni, akkor megtettük, és hogy van olyan apuka, aki lehet, hogy a 3. vagy 4. munkahelyen van azóta, de hogy elmegy és megpróbál elhelyezkedni és dolgozni, ami szerintem nagy dolog. Ha előítélettel állok oda, hogy már te se dolgozol meg, ez szerintem nem segít, csak ront, ugyanakkor meg, hogy biztattuk, ezért ő példát mutat a saját gyerekének is. Tehát, hogy ezt lehetne még fokozni, tehát ezért még tudnék erről beszélni sokat.
És fogunk is, mit a szünetben pont azt beszéltük, hogy maga a cigánymisszió egyáltalán, hogy hogyan lehet jól működni ebben, erről fogunk külön beszélni, hiszen óriási tapasztalatotok van ezen a téren. De hogy most azt is el kell mondjam, hogy Timi nagyon különleges személyiség, mert ha a városban látni fogják, mindig egy gyönyörű zsemleszínű kutyával látják, és az iskolában is egy kutyával közlekedsz, mint vallástanár, sőt, még a szószékre is megy veled a Kántor nevű kutyus, mert hogy én tulajdonképpen is ezt a hallgatóknak is ajánlom, a Merikler újságon keresztül ismertelek meg jobban, amiben Ricsi volt a menedzsered, ugyanis én magam se tudtam, hogy milyen értékes cikkek vannak ebben a női magazinban, és ott láthatnak egy hosszú cikket, hiszen külön díjas lettél, a környezetért a legtöbbet tevő ember, és országosan a 8. helyet érted el, és ami ettől sokkal fontosabb, hogy egy fantasztikus, szép, hosszú cikkben leírták azt a munkát, ahogyan a gyerekeket segítetted, tanítottad, vagy hát segítettétek, tanítottátok. Videók kapcsolódnak hozzá, tehát a hallgatóknak szem nem maradt szárazon, nézzék meg ezeket a videókat, ha rákeresnek a neten, hogy Arany Tímea, és meg fogják találni ezeket, hogy hogyan is működtetek, hogyan is működtél Sejeben. Picit a kutyusról mesélj, hogy megértsék a városlakók, vagy a környékbeliek, ha téged látnak a kutyussal, hogy mi ez a nagy összeforrottság.
11 éve vagyok epilepsziás, és 3,5 évvel ezelőtt, amikor már nagyon rosszul voltam, vagy olyan állapotba kerültem, akkor ajánlották, hogy próbáljuk meg ezt az alternatív módszert, hogy esetleg egy segítő kutyát kiképezni. És én éltem ezzel a lehetőséggel, és 1,5 évig Debrecenbe képeztük ki egy kutyaiskolában segítőkkel, utána pedig 1,5 évig én képeztem ki, hogy csak rám hangolódjon. Úgyhogy valószínűleg tényleg egy nagyon feltűnő jelenség vagyok, mert egy apró testű kis kutyával járkálok, ő egy Yorkshire Terrier és egy törpe schnauzer keverék, és van rajta egy gyönyörű, szép színű neonzöld kis mellényke, ami tényleg nagyon vicces, és amikor megkaptam, és akkor így letettük így a vizsgát, mind a ketten, utána a Sejeben engem csak úgy szólítottak, hogy a kutyás tanárnéni. És ezt így teljesen elfogadták, és elfogadják. Jó, sok helyen van, ahol még nem ismerik ezt, hogy rohamjelző kutya, vagy segítő kutya, tehát volt, hogy már nem engedtek be olyan helyre, ahova egyébként bemehetek, mert igazolványom van, hogy ő is jöhet velem, tényleg mindenhova jön velem, szószékre, iskolába, tehát nem tudnám őt, most is itt ül és fekszik.
Igen,
itt,
igen.
Most éppen fekszik itt mögöttem, és jól érzi magát. Ha valami olyan problémám van, ami esetleg így veszélyes lehet, akkor ezt azonnal jelzi, erre van kiképezve.
Erről mesélj egy kicsit, mert szerintem, ahogy engem is rögtön az izgatott, szerintem sokakat, hogy hogyan jelzi azt, hogyha mondjuk egy epilepsziás roham közeledik.
Hála Istennek, most már 3 éve tünetmentes vagyok, és volt egy kisebb roham, de azt jelezte, ez a körülöttem forog és sír. Csak én akkor nem vettem észre, mert nem, tehát még akkor nem volt meg ez a jel, hogy ő nekem ezt észre kellett volna venni. Az iskolában ugye a kis gyerkőcök ott körültem, ott ölelgettek, és nem figyeltem erre, de utána rájöttem, és tudtam szólni a Ricsinek, hogy jöjjön és segítsen. Ezt azonnal gyógyszerrel meg lehet oldani, és nem is kellett kórházba mennem. Meg hát nagyon sokat jelent az, hogy biztonságot ad, hogy ő bármikor tudja, mindig ott van velem, hogyha valami készülődik így, akkor ő ezt tudja jelezni, és így abszolút biztonságban érzem magam.
Ez annyira csodálatos, és egyébként az a vicces, hogy nem csak rád hat, hanem én találkoztam veled az iskolában is többször, meg más környezetben, és megmondom őszintén, rám is hat. Tehát nem megszokott dolog, nagy rohanásban mindenki egy kicsit feszült, ideges, és ott van egy cukimókus, zsemleszínű kutyus, és már a látványa nem csak rád, az még nagyon fontos, hanem sokakra hat. Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk, arról fogok érdeklődni, hogy 2 fiatal lelkész hogyan is döntötték el, hogy lelkészek lesznek. Maradjanak velünk, Arany Mihály Tímeával és Arany Mihály Ricsével beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszönjük szeretettel hallgatóinkat, folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést Arany Mihály Tímeával és Arany Mihály Richárddal. Mindketten református lelkészek vagytok, ide kerültetek Kiskunhalasra néhány hete nagy-nagy örömünkre, úgyhogy kicsit bemutatkoztatok már eddig is, hogy mennyi mindent csináltatok. Ricsi, egy kicsit rád fogunk fókuszálni. Te honnan származol? És van-e testvéred, kicsit mesélj a családról.
Ha megkérdezik, akkor én mindig is azt mondom, hogy én tokai vagyok.
Ez jó ajánló.
Igen, és ehhez csak így mellékzönge, hogy nagy öröm számomra, hogy olvashatom, hogy Sótvatkert a szőlő és a bor városa, és Kecser is az, és Kiskörös is az. Szerintem ez tokai, de nem azért mondom, hogy... És nem tudom, hogy Kiskunhalas a szőlő és a bor városa, de most ez csak a vicc volt, de... Én tokainak vallom magam, van egy bátyám, aki Bogacon él, ilyen érdekes, hogy...
Igen, itt a környékben.
Igen, tehát, hogy ő hamarabb költözött ide, igen, mint én.
Mikor gyermek voltál, pap akartál-e lenni? Ezt szoktam azért feltenni kérdésként.
Amikor gyerek voltam, akkor voltál? Eszembe sem jutott.
Rémálmaidban sem.
Véletlenül se. Ritkán, nagyikám volt, aki templomba járó volt. De ugye én még abban az időben nőttem fel, amikor még én voltam kisdobos is, meg úttörő is voltam, és nem nagyon volt divat, hogy akkor templomba kell járni. Nagyikám időnként elvitt Tokajba, beültünk, jó volt, aztán ugye később azért beszélgettünk, hogy nagyapám presbiter is volt Tokajba, és akkor elvileg, hogyha ezt én tudom, és lehet tudni, akkor lehet, hogy hamarabb járok gyülekezetbe, és hamarabb kötődöm az Istenhez, de a lényeg a történetemben, hogy középiskolába jártam Nyíregyházán, háztartásgép és készülékszerelői szakmám is van, mondván anyukám azt mondta, hogy nem menjek simán gimnáziumba, hanem legyen valami szakmám is. Ezzel nem nagyon értettem egyet, de jó. Ugyanakkor annak meg nagyon örültem, hogy nagyon jó magyar tanárom meg történelem tanárom volt. Szerintem ez egy kicsit segített, és én vagy építészmérnök szerettem volna lenni, vagy jogász.
Ehhez képest jó messze estél.
Igen, de hát nem biztos, mert majd vagy mindjárt mondom, mert hogy... tehát beadtam a felvételi jelentkezést, az megvolt. A teológiára később kellett jelentkezni egy hónappal, ilyen saját kis jelentkezési lapot kellett kitölteni. Azt beadtam, és én már csak a teológiára mentem el felvételizni, és úgy voltam vele, hogyha felvesznek, akkor jó, ha nem, akkor meg lesz valami, felvettek.
Egyáltalán miért vált fontossá számodra a hit? Ugye azt mondtad, hogy tulajdonképpen nagymamán keresztül volt egy kis érintettséged. Mikor kerültél egyáltalán Isten közelbe, vagy ezek az élmények? Hogy?
Nagymamám, amik elköltöztek Vencselőre, és aztán általában hétvégenként ott voltunk, vagy nyaranként, és akkor a gyülekezetbe oda jártunk, ami érdekes, hogy én 13 évesen keresztelkedtem meg a konfirmáció előtt egy héttel, ami már akkor saját döntés volt, viszont én jártam mifire, ott volt egy jó csapat, volt egy teológus, aki az ifit vezette.
És aztán... ezt lefordítjuk, mert sokan esetleg nem...
Igen, ilyen ifjúsági, gyülekezeti alkalom, igen. És akkor szombatonként összeültünk, hasonló korúakkal beszélgettünk, csocsóztunk, pingpongoztunk, tehát igazából ezt a része fogott meg minket. Volt gitár, énekelgettünk, jó volt, aztán voltak táborok, meg közös programok, és aztán az ilyen alkalmak érleltek szerintem engem lassanként. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy 1983. május 6-án értem meg, hanem én azt gondolom, hogy ez egy folyamat volt számomra. Nem volt ilyen csillogásos, mert hogy a Jézus élete filmben van olyan, hogy megjelenik az Isten, vagy az angyal, és akkor fény, olyan nem volt, ilyen fényjelenség, de hogy azt éreztem, hogy belül valami változik, és aztán úgy jött a gondolat, hogy mivel is szeretnék én igazából foglalkozni, és ez lett, hogy akkor jó lenne emberekkel foglalkozni, szimpatikussá vált azt, amit a lelkészek csinálnak, és akkor ez ilyen lassan-lassan alakult ki, és aztán így lettem lelkész, de visszatérve arra, hogy akkor messze estem az eredeti, igen, elképzeléstől, igen. Volt lehetőségem arra, hogy gyülekezeti termet, parókiát építsek egy gyülekezetbe, vagy templomot felújítsak. A beszámolót már én írtam meg a építész helyett, mert hogy érdekelt a dolog, úgyhogy egy kicsit így sikerült ebbe is belelátni. Másik oldalról, hogyha pályázatot ad be az ember, akkor ott a jogi részével is tisztában kell lenni, és akkor azokat átolvasni a jogszabályokat, hogyha intézmény van a gyülekezetben, akkor vannak vonatkozó jogszabályok, igen, meg rendelete, úgyhogy igazából sikerült mindent megkapnom.
Tehát lelkész, jogász, építész egyben, és akkor még nem is beszéltünk a lelkészi feladatok nagy-nagy sok, igen, más részéről.
Igen, így van.
Amikor kicsi voltál, nekem azt mondták, és ez sokszor be is jön, hogy úgy ovikás kor körül már az ember úgy ráérez, hogy ott emlékszel-e, hogy mi szerettél volna lenni.
Nem tudom, de dob volt a jelem. Erre emlékszem.
És ez nem véletlen.
Meg hogy volt osztály, igen, az a baj, hogy a szomszédunkban volt egy buszsofőr bácsi, és szembe volt egy tűzoltó parancsnok. Így igazából ez egy kicsit így eltérített, és szembe volt egy szűcs. És ugye hozzájuk átjárogattunk gyerekként, meg hasonlókorú gyerekük vagy unokájuk volt, úgyhogy igazából így ez a pályaválasztásban nem tudom.
Először hogy... tűzoltó parancsnok akart lenni, utána buszsofőr,
igen,
végül szűcs.
Igen, és voltunk cirkuszban, akkor meg artista. Tehát, hogy igen, így igazából nem nagyon tudtam eldönteni, hogy mi legyek.
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk. Lelkész házaspárral beszélgetünk tovább, Arany Mihelyes Rihárddal és Arany Mihelyes Tímával, és most éppen Ricsit faggatjuk, hogy hogyan is lett lelkész. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Vendégeim Arany Mihelyes Tímea, Arany Mihelyes Rihárd, két fiatal lelkészít Kiskunhalason a református gyülekezetben. Ricsivel egészen konkrétan az életútjáról beszélgettünk, ott hagytuk abba, hogy tulajdonképpen tehát eldőlt, hogy lelkész leszel, mert hogy a ifjúsági csoportokban ez megérlelődött benned, ez a döntés. Egy kicsit mesélj teológiai évekről, tehát amikor lelkésznek tanultál, azokról az évekről.
Hát hozzáteszem, hogy egy embernek mindig van egy elképzelése egy adott intézményről, iskoláról, és aztán amikor ott van, akkor kiderül, hogy ez teljesen máshogy van.
Ez így van.
Mert hogy sok mindent gondoltam, de aztán nem az lett, ugyanakkor még mégis örülök annak, hogy úgy lett. Na, ugye most mire gondolok? Na, én azt gondoltam, hogy mindig ott imádkozni kell, és mindenki olyan feszes rendben van. Rájöttem arra, hogy ez nem így van, hála Istennek, mert hogy elég színesek vagyunk és különbözőek, és hogy ott sikerült megtanulni azt, hogy merjek önmagam lenni, mondjuk, meg saját magam elfogadni, és hogy vannak hasonló gondolkodású emberek, és hogy van olyan, aki mondhatom így egy kegyesebb vonulatot követ, van olyan, aki kevésbé, ez nem azt jelenti, hogy nem hisz kevésbé, vagy a másik jobban hisz, csak más az Isten kapcsolata, és más a felfogása ezzel kapcsolatban. Én azt tudom magamról mondani, hogy számomra az Isten az egy szerető Isten, egy elfogadó Isten, és egy ilyen napi kapcsolatban, vagy így folyamatos kapcsolatban vagyunk, mert hogy azért a teológián azt gondoltam, hogy valamit meg kell majd felelni az Istennek, meg kell felelni a társadalomnak, és meg kell felelni mindenkinek. Hál' Istennek sikerült azt megtapasztalni, hogy ez nem így van. Mert hogy a megfelelési kényszer az nem segít, hanem inkább gátolt.
Ez így van.
És a tanulmányokban is sokszor gátolt, és nem úgy haladtam, ahogy én szerettem volna, és amikor ezt sikerült elengedni, akkor egy sokkal jobb dolog lett, mert hogy jobban ráláttam mindarra, ami én szeretnék lenni, és amilyen lelkész szeretnék lenni. Ehhez pedig példát, megmondom őszintén, más lelkészektől vettem. Tehát a teológiai tanulmányok azok tanulmányok, az egy dolog. Az ember bemegy, vizsgázik, tanul, ugyanakkor az, hogy milyen lelkész, az már a gyakorlati része mindannak, amit ott megtanulunk. Na most példát az ember másikról tud menni. És én nekem...
Neked?
Most megmondom őszintén, hogy több lelkész volt, aki mondjuk befolyásolta abban, hogy én milyen vagyok. Mondjuk, aki Venturin volt lelkész, Pótor László. De mondjuk, ami meghatározó volt a teológiai tanulmányaim alatt, én kihelyezett hallgató voltam hosszú pályában, azaz még tanultam, de már lelkész szolgálatot végeztem, és mondjuk ott, aki a lelkész házaspár volt, Pazakas Sándor és a felesége Zsuzsa. Zsuzsa volt a, nem mondom azt, hogy engedékenyebb, hanem hogy ő
elfogadóbb.
Elfogadóbb, és akkor ő a hittanórákat vitte, meg a gyerekcsoportokat, például ott jó volt azt megtapasztalni, hogy azt így is lehet csinálni. És Sanyi meg a fér volt, aki erdélyi gyökerekkel rendelkezik, és egy kicsit sarkosabban állt hozzá a dolgokhoz. Viszont ez is jó volt, mert hogy az meg akkor azt lehetett megtanulni, mondjuk, hogy az ember bizonyos dolgokat akkor az határidőre pontosan és időben, és hogy mindent rendben csináljon meg.
A másik, ebből is tanultál.
Elég sokat, mert hogy utána segédlelkész Gyulán voltam, és ott meg egy olyan főnökön volt, aki úgy gondolta, hogy akkor én már teljesen kész vagyok. Közben a segédlelkész év arról szól, hogy az ember megtanulja a gyülekezeti munkát, meg a szolgálatokat, hogy melyik szolgálat milyen stílusú, milyen típusú. Jó volt az, hogy ott már úgy mehettem oda, hogy volt tapasztalatom. Aki még befolyásoló tényező volt abban, hogy milyen lehet még egy lelkész, mondjuk Beszelcei András, a feleségem,
de hogy
tehát, hogy igazából azért mondanám azt, hogy sorolhatok fel még embereket, igen, de hogy ez folyamatosan változik és alakul, és arra is rájöttem, hogy ez csak a saját véleményem, hogy 19 évesen bekerülni egy teológiára is. Azt mondani, hogy na akkor én most milyen lelkész leszek, azt nem tudom megmondani, sőt azt is hozzáteszem, hogy szerintem lehet, hogy korai is bekerülni 18-19 évesen nulla élettapasztalattal egy teológiára, úgyhogy én kimegyek majd 5 év múlva, 6 év múlva egy gyülekezetbe, és én megmondom mindenkinek a tutit a szószékről, de annak a 90 éves vagy 80 éves néninek, bácsinak, akinek sokkal több élettapasztalata és tudása van, mint nekem, így azt gondolom, hogy ez egy picit azért olyan furcsa és
merész.
És egy nagyon merész dolog, igen.
Egyébként nekem nagyon tetszik, amit mondasz, mert én megmondom őszintén, néha érzem azt, hogy a lelkészektől el is várják, hogy akkor mondják meg a tutit mindenben, de nem lehet, ahogyan te mondtad, 22 évesen se a hittapasztalata, se az élettapasztalata messze nincs még ott egy embernek, tehát az alázat a legnagyobb ajándék, ami megvan a lelkészek, vagy meg lehet a lelkészekbe a teológiai év végén.
Így van. Tehát ez a legfontosabb benne, mert amúgy meg nem lehet szerintem ezt a szolgálatot végezni.
Miket csináltál? Tehát ha nagyon röviden akarjuk az életutadat, amíg eljutottatok Sejebig, ugye azt tudjuk.
Én egy Debrecen mellett egy nagyközségben voltam 9 évig lelkész, ott egy gyülekezetet, mondhatom azt, hogy sikerült újjáépíteni, parókiát, gyülekezeti házat, templomot felújítani, tehát ez a része megvolt. Utána 2 évig voltam a cigány szakkollégiumnak a lelkész, és utána még 3 év Sejeb, és aztán most ugye itt vagyunk Kiskunhalason.
A legnagyobb örömünkre. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és most engedjük szóhoz jutni a feleséget, Arany Mihály Sztímeát is. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést. Partnereim egy lelkész házas pár, akik frissen kerültek Kiskunhalasra, a Református Egyházhoz, Arany Mihály Sztímea, Arany Mihály Szrihárd. Ricsivel beszélgettünk most a legutóbbi blogban, és hát egy csomó minden nagyon izgalmas dolgot mesélt el az életútjáról ez a tokai legény, aki ide került az Alföldre, és most jöjjön Timi. Timiről ugye tudjuk, akik velünk tartottak eddig, hogy egy kutyával lelhető fel, aki egy kísérő segítő kutya. Egy kicsit mesél magadról, Timi. Ugye azt is elárultam a hallgatóknak, hogy a Marie Claire nagyszerű újság női magazinban megnyerted a külön díjat. Ricsi nevezett a párod, hogy a közösségért a legtöbbet tevő nő. Csodálatos videókat találnak rólad az interneten, YouTube-on, ha rákeresnek, Arany Tímea, tehát mindjárt egy picit képbe lesznek, hogy ki is vagy te. Kezdjük az elején. Te vadkerti lány vagy, tehát igen, tulajdonképpen környékbeli, Tekóban végeztél, nagyon sokakat ismersz itt. Neked van-e testvéred, és hát egy kicsit a gyerekkorról mesélj.
Nekem egy elég meghatározó gyerekkorom volt. 3 éves voltam, amikor édesanyám elhagyott bennünket, és édesapám nevelt fel a bátyámmal együtt, aki Békés Csabán él, és van egy gyönyörű szép kislánya, Arany Lottinak hívják, ezt muszáj volt elmondanom. Ő ott dolgozik, ott él a feleségével együtt, és édesapámnak van most egy párja, 19 éve vannak együtt, és onnan arról a részről van egy, én húgomnak hívom Petra, és ő, tehát nekem igazából így egy család. A nagypapám él Soltatkerten, lakik, és azért is örülök, hogy így közelben lehetek Soltatkerthez, mert hogy így többet látogathatjuk őt is. Minden este egyébként felhívom 17:30 pontban, hogy van és mi újság van vele, aminek nagyon örülő is, és én meg így tudom, hogy rendben van.
Ez a nagypapa vagy édesapa?
Nagypapám. Édesapa inkább Ricsivel szokott beszélgetni, mert én hamarabb...
Borszakértők?
A borszakértők, meg hát azért is, mert hogy én nagyon igazából olyan vagyok, mint apa, tehát nagyon hamar össze tudunk kapni, lehet így is mondani, vagy én inkább ez a megsértődős vagyok, és ő meg ilyen nagyon-nagyon vicces, és néha én nem értem az ő viccét, és ezen ő akad fel, hogy most nem értett, tehát hogy miért kell, és nem is megsértődök, csak így ez a, van elég bajom, tehát hogy most ezen kell itt viccelődni. Egyébként én is szeretem a viccet, meg a jó nevetést, csak van, amikor nem talál pont jókor, pont úgy a lelkemben, úgyhogy.
Ezt szoktam mondani egy kedves barátomnak, hogy a vicc akkor jó, ha az nevet rajta, akinek szántuk, ha nem, akkor nem sikerült valami.
Igen, ez előfordul nálunk elég gyakran.
Mi szerettél volna lenni, Timi, amikor ovis korú voltál? 3, 4, 5, 6 évesen.
Én mindenféleképpen mesekönyveket szerettem volna felolvasni hangosan mindenkinek.
Tű, itt a rádióban erre nagyszerű lehetőséged lesz.
Én mindig azt gondoltam, hogy én így olvasni. Tehát, hogy ami ehhez kapcsolódik az olvasáshoz, a meséléshez, a beszélgetéshez, tehát én akkor már ezt éreztem. Én nagyon szerettem óviba is járni. Azt nem tudom, hogy az óvistársaim mennyire szerették, hogy ott vagyok, mert mindig beszéltem, de én nekem ez volt a nagy álmom, hogy majd kazettára, magnókazettára felmondtam meséket, a bátyám nem volt hajlandó meghallgatni. Ez egy kicsit lelkileg megtört, de én ezzel szerettem volna foglalkozni.
Értem. Ugye tekós vagy, ezt elárultuk, voltál, azt elárultuk. Mi szerettél volna lenni, amikor már kisiskolás vagy középiskolás voltál?
Igazából ez olyan érdekes, hogy akkor ez annyira szokás volt, hogy ahogy Ricsi is mondta, hogy szakma nélkül nem lehet.
Tehát legyen
egy szakma, és mivel édesapám mezőgazdasággal foglalkozik, még akkor nagyszüleim is azzal foglalkoztak, akkor de jó, jön meg még egy plusz traktoros, akik konkrétan én leszek. Tehát ez így a bátyám nem nagyon volt ennek, inkább tanult tovább. Aztán mondjuk rájött édesapám, hogy én ebben nem leszek annyira nagyon jó.
Timike se lesz traktoros.
Timi biztos, hogy nem lesz traktoros. Nekem már középiskolában nagyon erősen az volt, hogy teológiára szeretnék menni. Ebben nagyon sokan segítettek egyébként, és ilyen mutattak útvonalat, és érdekes úton, mert hogy én eredetileg római katolikus vagyok. Tehát édesanyám után római katolikusnak kereszteltek. Sokáig ott kántorizáltam is. Utána evangélikus barátnőm lett káposztanóra, szerintem mindenkinek ismerős, a Lajos bácsinak a lánya, aki sajnos ugye elhunyt. Ővel nagyon-nagyon jóba voltam, úgyhogy egy ideig az evangélikus gyülekezetbe jártam, és végül, amikor lelki és csere volt Zsoltfatkerten, akkor kerültem a reformátusokhoz, akkor ugye már református voltam, és akkor ott voltam kántor, és így egy folyamatban ment ez, hogy akkor utána tényleg ez folyamat, tehát nem volt ez a, most akkor hallom a hangot, hogy Arany Timi, már pedig te Debrecen felé veszed az irányt. Tehát ezt így nem éreztem, hanem folyamatban szépen kialakult, és emlékszem, hogy nagymamám, Arany nagymamám, aki Derecskén lakik, 20 darab tojással plusz a felvételi papírommal beállított a teológiára, bement az irodába, és közölte, hogy az unokám ide jönne. És lerakta a 20 darab tojást. Ezt utána emlegették mindig ott a tanulmányi osztály, mikor a nagymama megjelent. Hát mondom, igen, amikor a nagymama megjelent. Fel is vettek, na nyilván nem a 20 tojás.
Működött a 20 tojás.
Ezek szerint valószínűleg, ha csak nem aranytojások voltak, de igen. Működött. És mondjuk nekem volt tagadásom a teológián, tehát én azt éreztem, hogy én nem ezt akarom. Én azt hittem, hogy ez tényleg, ahogy beszélgettünk is, hogy ez ilyen szentek gyülekezete, hogy itt mindenki a másikkal nagyon megértő, és még ha nagyon önbizalom hiányos, mint például én, akkor segíti abban, hogy esetleg néhány dicsérő szóval akkor kisegíti, vagy megnyugtatja. És én volt, hogy azt mondtam, hogy nem, én pakolok, inkább jövök traktorozni. Tehát ezt nem csinálom, tehát hazug módon nem lehet Isten ügyét, képmutató módon nem lehet sem végezni, sem pedig szolgálni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk. Arany Mihez Tíme a mesél az élet útjáról, hogyan is lett református lelkész. Maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést. Ifjú lelkész párosul itt velem szemben, akik Kiskunhalason kezdték néhány hete a szolgálatukat a református gyülekezetben, és hát nagyon sok mindent megtudtunk már rólatok. Arany Timiről még egy picit érdeklődünk tovább. Ott tartottál, hogy a debreceni teológián, amikor lelkésznek tanultál, azért voltak nehéz pillanatok. Hogy mentél át ezeken a pillanatok? Mégis nem pakoltál össze, nem hagytad ott az egészet, hanem azért befejezted a teológiát.
Igen, befejeztem meg. Igazából ebben nagyon hálás vagyok édesapámnak, hogy mikor felhívtam telefonon, hogy édesapám, akkor én jönnék, úgyhogy úgy készüljön édesapám.
És azt mondta, apa, mégse kell traktoros, ti
nem mondta, hogy hát rendben van, de ő kicseréli az árat. Tehát, hogy ezt fogadjam el, hogy én ezt végigcsinálom, és vagyok annyira erős, és hogy meg tudom csinálni. Most ezzel, hogy ezzel most küzdenem kell, hogy becsaptak, vagy olyat tettek, amit én így nem tudtam elfogadni, vagy saját magamba csalódtam túl nagyot, akkor tudnom kell, hogy nem hagyhatom abba. És utána végül értettem ennek a válaszát, és meg a Jóisten amúgy is mindenben kisegít, de ebben is kisegített, mert utána mondjuk másnap volt egy sikerélményem. És akkor ez a hú, de jó, tehát akkor mégis jó, hogy maradtam. Ezek mondjuk ilyen fordulópontok voltak mindig, és nagy-nagy tanulságok. De az ember azért nem hiszem, hogy van olyan ember, aki mindvégig tud annyira alázatos lenni így az Isten felé. Tehát, ami egy nagyon fontos, és hogy beszélgettünk is róla, tehát emberek vagyunk, és ebbe beletartozik minden.
Az életpályád röviden, tehát, hogy ugye elvégezted a teológiát, hány évig hol voltál, és akkor egy picit térjünk át a betegségedre, ami miatt a segítő kutya veled van, mert hogy abban nagyon-nagyon, pont az alázatról beszéltél, abban nagyon sokat tanultál, hogy így mondjam. Röviden, hol és hány évig voltál teológia után?
Debrecenben, én 5. év után engem Bölcskei püspök úr áthívott a püspöki hivatalba exmissusnak. Utána ott is voltam segédlelkész, utána pedig a püspök hivatalban 9 évig dolgoztam a titkárságon. Ezek után egy fél évig dolgoztam egy irodalmi kutatóintézetben, mikor már volt az átmenet, hogy sejebre készültünk. Úgyhogy ezek voltak igazából a nagy állomások. Hát a legnagyobb állomás nyilvánvaló a püspöki hivatalon, rengeteget tanultam Bölcskei püspök úr mellett, akinek a mai napig hálás vagyok ezért, hogy mindig tudott úgy irányítani, és a betegségeim közepette is támogatni, hogy ebben soha nem éreztem semmilyen hátrányt, és nem is éreztetett velem semmiet, hogy én kevesebb lennék a többieknél.
Említetted már többször, hogy önbizalom problémáid voltak, és néha még időnként most is vannak.
Igen.
Akkor ezt gondolom nagyon fontos volt, hogy a Bölcskei püspök úr emberileg is nagyon tudta, hogy mire van szükséged, mivel tud segíteni. Egy picit mesélj a betegségeidről, mert hogy aki téged lát, azt látja, hogy egy végtelen mosolygó, szeretetteli nőt lát. Senki nem gondolná, hogy nehéz, nagyon-nagyon nehéz periódusokon vagy túl. Ezért nagy ellentmondás ez a kettő. Szóval hogy tudtad átélni, mik voltak ezek a betegségek, amikkel küzdöttél?
Még elsők az önbizalomra visszatérve, tehát ez egy furcsa dolog, de mégis tanulságos, hogy én nekem valószínűleg ez azért maradt meg, hogy 3 évesen az édesanyám lemondott rólam. Tehát én erre vissza tudom vezetni, és ez pszichológiailag is biztos, hogy így van. Az, hogy a betegségek hogy lettek sorban, ez egy velem született rendellenesség, ami sok mindenből áll. Itt autoimmun betegségtől kezdve lehet tovább folytatni, hogy csontszerkezetileg 6-szor műtötték a bokámat, volt térdműtétem, nőgyógyászati műtétem, akkor mintákat kellett sajnos nyirokcsomókból venni, az arcszüregemben volt egy kisebb daganat, azt kellett, és a legnagyobb műtétem az pedig, amikor kezelésre is kellett utána járnom, az hogy a farcsontom el volt törve, és a medencébe nőtt befelé, és ezt meg kellett műteni. Budapesten az Országos Génzőgyászati Központban műtöttek, meg ott vállalták el a műtétet, és műtét közben valószínűleg történt valami olyasmi, amit nem bírt a szervezetem, és ezek után lettem epilepsziás. Utána volt még egy térdműtétem, de az már igazából az már meg se kottyant, tehát ugye az már nem volt annyira problémás, hogy ezeket hogy élem meg, ezeket a betegségeket. Nyilván türelem kell hozzá. Tehát ez a legnehezebb. Közben ugye mindig próbálták beállítani a gyógyszereket. Volt, hogy 2,5 hónapot voltam Budapesten kórházban, másik kórházban, Debrecenben a klinikán feküdtem. Tehát ezekhez mindig kellett valami olyasmit találnom, ami lefoglalt, úgyhogy igazából ott én voltam a korteremben, aki mindenkinek ilyen vicceket meséltem, szórakoztattam őket, akkor filmet néztünk közösen, laptopot vittem be. Ha idősebb volt, akkor végighallgattam az ő életútját, és nagyon szerettem, és mindig visszautaltam neki. De ebben is mondjuk megsegített mindig a Jóisten, hogy olyan szobatársak voltak, akikkel lehetett együtt, úgymond nevetni is talán a kínunkba.
Talán ez a leggyönyörűbb benned, azt gondolom, a szép arcodon kívül, hogy nagyon-nagyon sokan vagyunk ebben, így, hogy rengeteg kín között telnek a napok, és hogy nagyon kevesen találják meg azt, hogy nem önsajnálatba, depresszióba, egyéb függőségekbe menekülnek, hanem ki tudnak ebből jönni úgy, hogy mosolyognak, vagy még esetleg mást is földerítenek magukon kívül. Ez hogy alakult? Mert hogy ezt most elmondtad, hogy így van, de hogy?
Szerintem ez ilyen velem született. Tehát a Jóistennek hatalmas humora van, ezért mikor megteremtetett engem, akkor biztos, hogy azt mondta, hogy jó vicc lesz a világnak, és ez így bennem megmaradt, hogy én azt gondolom, én mindig is szerettem nevetni. Egyrészt édesapám, jó, most már másképp értékem a humorát, de gyerekként akkor nagyon-nagyon sokat nevettünk, és minden tényleg most is Ricsivel, hogyha bármi olyasmi van, vagy hogyha úgy érzem, hogy valami rossz érzésem van, akkor így a nevetés gyógyít. Ugye ez a vidám szív a legjobb orvosság, és ez így nekem megmaradt, hogy tudok mosolyogni, tudok nevetni, hogyha fáradt vagyok, akkor is, mert valami olyasmire gondolok vissza, ami jól esett, vagy ami jó dolog, vagy csak tényleg ránézni egy-egy gyerkőcre, és látni, hogy milyen kínba van, mert azt se tudja, hogy most matek órája van, vagy földrajz, és így csak így mosolyogni, én is ezt csináltam, és hogy, tehát, hogy én, és ezért szeretek tanítani is, mert hogy ezeket megéltem. A tekóban is van 2 órám, és annyira nagyon jó. Megnéztem így a tablóképemet is, és mondtam, hogy hát most sem vagyok valami matyóhímzés, de ott meg aztán kamaszkorban az ember mindenhogy kinéz, csak úgy nem, ahogy kellene. Úgyhogy azon is jót mosolyogtam. Ilyen apró dolgokban az ember meglátja mindenben szerintem az Isten ajándékát.
Ez lesz a végszónk is. Tulajdonképpen semmi más nem kérünk tőletek, ezt adjátok át nekünk, hogy tudjunk vidám szívvel tekinteni azokra a nehézségekre, amikben éppen vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hát kívánok nagyon-nagyon szép éveket itt nektek Kiskunhalason, és hát nagyon reméljük, hogy sokat fogunk abból tanulni, amit bennetek van. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük, hogy itt lehetünk.
Arany Mihelyesz Tímeával és Arany Mihelyesz Rihárddal beszélgettünk, 2 ifjú lelkésszel itt Kiskunhalason a református gyülekezetben. Köszönjük, hogy velünk tartottak.